Köszöntöm Önöket, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Ezúttal is a reggeli műsor legjobb beszélgetéseiből válogattunk. A következő 20 percben beszámolunk arról, hogy rekord profitot értek el a hazai bankok az első háromnegyed évben. A nyereség meghaladta az 1100 milliárd forintot, jelen még soha nem volt példa korábban. Hogy miből tevődött össze a profit, arról hamarosan megkérdezzük a szakértőt. És beszámolunk arról is, hogy kihirdették az év magyarországi bortermelője verseny nyertesét. Günzer Tamás villányi borász kapta meg a borászok Kossuth díjaként is emlegetett nívós díjat, úgyhogy erről is szólunk majd Gál Márk helyszíni riportjában. De előtte akkor kezdjünk a hazai pénzintézetekkel, amelyek rekordprofitot értek el az első háromnegyed évben. A nyereség meghaladta az 1100 milliárd forintot, ami kimagasló teljesítmény, de nem feltétlenül a bankok belső működésének, sokkal inkább egyszeri tételeknek, egyedi hatásoknak köszönhető, mondta a bank360.hu kommunikációs vezetője. Tóth Levente hozzátette, az, hogy ki mennyire fog megfelelni a Magyar Nemzeti Bank javaslatának, és különíti el a profit nagy részét tartalékképzésre, teljesen az egyébként stabilan működő pénzintézetek döntése. Tóth Leventével beszélgettem. A Magyar Nemzeti Bank nemrég sajtótájékoztatón jelentette be, hogy soha nem látott profitot halmozott fel a bankszektor az első fél évben, és most már megérkeztek az első háromnegyedévi adatok is. Úgyhogy ha a dinamikát figyeljük, akkor van-e lassulás az első fél évhez képest, vagy továbbra is nyereség tekintetében a bankok hát bőven akár extra profitot is felhalmoznak?
Nincs lassulás, tehát hogyha fél éves számokhoz nézzük a háromnegyed évest, akkor akár még emelkedés is van, de itt azért nagyon-nagyon lényeges arra figyelni, hogy milyen összetevőkből áll ez a nyereség, mert hogyha részleteiben nézzük a nyereséget, illetve annak a növekedési tényezőjét, akkor azért az derül ki, hogy nem arról van szó, hogy a bankok hirtelen a működésükkel kapcsolatos nyereséget megnövelték az egekbe. Nagyon sok olyan egyedi tétel van, könyvelési tétel van, ami ebbe a háromnegyed évben jelentkezett.
Tehát amikre nem lehet számítani, hogy a jövő évben is kitartanak mondjuk.
Igen, illetve nem arról van szó, hogy konkrétan valamilyen tevékenységükön hirtelennyébe több százmilliárdot nyertek volna. Tehát hogyha megnézzük azt, hogy ez az első háromnegyed éves 1139 milliárd forintos profit, ez miből is állt össze, akkor rögtön szembe tűnik az, hogy ebbe például van 300 milliárd forint osztalék, ami jellemzően az OTP leánybankjainak a befizetése, tehát ennek például nincs köze a magyarországi bankok működéséhez. Vagy például van egy 75 milliárd forintos plusz, ami abból adódik, hogy a Sberbank csődje után, bezárása után az OBA-nak befizetett pénzeket visszakapták a bankok, tehát ami akkor negatívként jelentkezett az eredményben, most egy pozitív tétel, hiszen kiderült, hogy a Sberbanknak a felszámolása során minden tételt sikerült behozni, tehát nem volt veszteség. Már ez a két tétel ugye majdnem 400 milliárd. Van egy hasonlóan nagy tétel, 300 milliárdos tétel, ami abból fakad, hogy a háború kitörése után a bankok nagyon jelentős céltartalékot és értékvesztési tartalékot képeztek arra, hogy a háborúhoz kötődő hitelek, befektetések hogyan veszthetik az értéküket. Ez nem következett be, vagy jelentős rész nem következett be, ami most ebben a háromnegyed évben 300 milliárddal javította az eredményt. Tehát itt már csak ezekből a tételekből, csak ebből a három tételből már megvan a nyereségnek több, mint a fele.
Hallgatva a szavaidat, eddig még nem került elő a növekvő kamatbevétel, ez mégsem olyan jelentős?
A kamatbevétel jelentős, csak a kamatbevétel mellett kamatkiadás is van. Tehát ha megnézzünk egy nagyon érdekes MNB kimutatást, ez ugyan még fél éves adatot mutat, de azért nagyon érdekesen mutatja a helyzetet. Abban az szerepel, hogy a fél év, az első fél évben a bankoknak az MNB-ből származó kamatjövedelme, tehát a bankok MNB-ben parkoltatott pénzére kapott kamat, az brutálisan nagy pénzt hozott, 627 milliárdos összeg volt az emelkedés, amire azt mondhatnánk, hogy oké, megvan a nyereség fele, csak ugye nyilvánvaló ezzel szemben nem csak bevétel van, kamatkiadás is, hiszen például, hogyha egy nagyvállalat sok milliárdos betétjét beteszi, vagy egy privát banki ügyfél sok millió forintját beteszi a bank a jegybankba, akkor egyrészt kap érte egy nagy kamat jövedelmet, másrészt viszont ebből fizet az ügyfélnek is, tehát a kettő közötti különbség, ami a lényeges, de biztos, hogy ebben a magas 1139 milliárdos nyereségben benne van az is, hogy az MNB-ben tartott pénz az összességében nyereséget hozott a bankoknak, de nem akkora nyereséget, mint önmagában ez a szám, tehát nyilvánvalóan ez a 627 milliárdos növekmény, és ez csak fél éves, tehát ez 3-4 évben ez bizonyosan még magasabb. Ez nem azt jelenti, hogy ez egyszerűen egy eredményszám. Ez egy nagy nyereség, aminek megvannak a másik oldalon a költségei is. A szaldó biztos, hogy pozitív a bankoknak összességében, de nem ez okozza ezt a nagy nyereséget. Ez egy tétel ebben a nyereségben, de vélhetően nem kiugróan nagy. Tehát az említett tételek ugye 300 milliárdos pluszt hoztak a könyvelési értelemben. Ezek vélhetően sokkal nagyobb hatást tettek ki, de van olyan is, amit szinte elmagyarázni is nehéz, hogy például vannak bizonyos hitelek, babaváró hitel, vagy sok hitel, aminek a nyilvántartása a bankok könyvelésébe függ az állampapíroknak a hozamától. Ez talán külső szemlélő számára furcsa lehet, hogy miközben a kettőnek egymáshoz. De önmagában az, hogy az állampapíroknak a hozama megváltozik, az pluszban vagy mínuszban tudja ennek az állománynak az értéket mozgatni. Ezek valójában virtuális nyereségek vagy veszteségek, de megjelennek a bankoknak a könyveiben, és ezek is az egyik időszakban tudnak akár több százmilliárdos nyereséget eredményezni könyvelési szempontból, még a másik időszakban ugyanekkor a veszteséget. Most ezek is egy nagy pozitívumot hoztak, tehát ha összeadjuk ezeket az egyedi tételeket, illetve mondjuk így könyvelési tételeket, akkor azért már bőven több, mint a felét, inkább a háromnegyedét is összehoztuk a banki nyereségnek.
Itt az interjú végén még beszélünk egy kicsit a jövőről, tehát a jövő évtől az MNB is ugye jelezte, hogy nem fenntartható ez a mostani kiugró profit növekedés, inkább próbáljanak céltartalékot képezni a bankok, vagy arra fordítani, és nem mondjuk növekvő osztalék kifizetésekre forgatni az egészet. A jövő évtől kíváncsi lennék arra is, hogy egyfelől mennyire valósulhat meg ez a céltartalékképzés nagy mértékben, a másik pedig az, hogy piaci alapon, tehát a hitelkereslet oldaláról várnak-e a bankok jövőre egy jelentős élénkülést az ideihez képest?
Az nyilvánvaló, hogy ahogy csökken, ha egy banki most már alapkamat, ez azt a nyereséget, amit a jegybankban tartott pénzen érhettek el a bankok, ezt jelentősen csökkenti. Tehát ez a hatás is a maga módján egyszeri lesz, biztos, hogy ez egy sokkal kisebb összeg lesz, mint eddig. Az, hogy a bankok milyen osztalékpolitikát folytatnak majd, illetve hogy milyen céltartalék vagy egyéb tartalékképzést tartanak majd indokoltnak, ez nem látni előre. Természetesen elképzelhető, hogy hasonlóképpen látják a helyzetet, és indokoltnak látják az óvatosságot, mint egy bank. Itt ugye nagyon sok múlik például a külföldi tulajdonosokon is, hiszen több nagy banknak a külföldi tulajdonosa van, amely dönthet úgy, hogy ő most osztalékot vesz ki. Például az Erszténél jelezték azt az Erszt elnök vezérigazgatója, hogy mivel nem sikerült megvenni a fundamentát, amire félretettek pénzt, akkor lehet, hogy az erre félretett pénzt majd osztalékként fizetik ki. Azt azonban érdemes hangsúlyozni, hogy azt az MNB is mindig megállapítja, hogy nagyon erős a tőkeellátottsága, nagyon erősek az alapjai a bankoknak, tehát hogy önmagában ezért még nem kellene nagyon nagy tartalékokat képezni, de például azt, hogy a hitelminőség azt hogyan fog alakulni, az már látják a bankok, és erre lehet, hogy majd képeznek plusz céltartalékot. Nem hinném, hogy azért ez egy óriási összeg lesz. Mindenki arra számít, hogy 2024-ben meg fog indulni a hitelezés. Elsősorban a lakossági hiteleknek kellene beindulni, és különösen a lakáshiteleknek ez bekövetkezhet.
Az elmúlt percekben a bank360.hu kommunikációs vezetőjét, Tóth Leventét hallották. Günzer Tamás villányi borász lett az év bortermelője. A Magyar Borakadémia által 33. alkalommal ítélték oda a borászok Kossuth díjaként emlegetett elismerést. A jelöltek kiválasztása idén is több lépcsős folyamatban zajlott, bár maga a díj nem egy kifejezett bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem sokkal inkább a nyertes bortermelő kiemelkedő teljesítményét. Günzer Tamás szerint fontos, hogy az elismeréssel a fogyasztók figyelme ráirányul egy adott borvidékre. A borász szerint a napjainkban meglehetősen hirtelen változó bordivat mentén kimondottan fontos, hogy a termelők képesek legyenek alkalmazkodni a fogyasztói igényekhez. Gál Márk helyszíni riportja.
Felszállt a füst, kinyílt az a bizonyos boríték, és kiderült, hogy 2023 év bortermelője Magyarországon ki lett. Itt van velem szemben a nyertes maga, Günzer Tamás személyében, villányi borász. Tamás, egyrészt fogad szívélyes gratulációnkat, másrészt akkor pörgessük vissza az időkerekét ilyen akkor és most jelleggel. Induljunk ki abból, hogy most így hirtelen néhány perc telt el csupán, hogy a széles plénum előtt fölfedték, hogy te kaptad idén az elismerést. Mit érzel most jelenleg, és maga a díj, mint már többedik alkalommal visszatérő az ötös jelöltek közé, mit jelent számodra?
Nagyon köszönöm az elismerést. Úgy tudnám mondani, hogy hihetetlen boldogság, és egy olyan megnyugvás kapott el most. Nagyon szerettem volna évborásza lenni, de már nagyon régóta. Tehát úgy gondolom, hogy én is úgy értékelem a pályámat, hogy szerintem tettem le az asztalra, sokat tettem le az asztalra, és hirtelen egyik napról a másikra kerültem be a jelöltek közé, ezelőtt 5 éve. Hú, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam, hirtelen kinyílt a világ előttem. Tehát, hogy jaj, végre rám is figyelnek egy kicsit. Akkor is egy hihetetlen nagy... Tehát, hogy amikor 800 ember jelöl, és abba bellenni, hát az valami hihetetlen nagy dolog. Tehát ez az 5 ember, ez most a krémje a magyar borászatnak, akiből egy lesz a befutó. Akkor is hihetetlen érzés volt, és minden évben nagyon nagy érzés bekerülni ebbe. Tehát minél többször van ebbe az ember, annál rangosabb. Az igaz, hogy egy idő után már az ember szeretne nyerni. Tehát nem rejtem vék alá, idén már erőteljesen fölmerült bennem az, hogy már idén lehetek akár. Tehát ugye már az egyik olyan vagyok, aki a legtöbbször van már benn, és hogy most már úgy érzem, hogy na, most már talán. Ezt még föl kell dolgoznom, tehát még föl se fogtam.
Igen, ilyenkor frissen még a hír hallatára azért úgy érzem, hogy van mit földolgozni jócskán. Aztán azért is, mert nem csak, hogy hány szakmabeli adja le a jelölést, és ebből kifolyólag azt is mondhatjuk, hogy maga az év bortermelője díj egy megerősítés a szakma részéről, de ugyanakkor feltételezem, hogy egyfajta üzenet kívülre a fogyasztók irányába.
Igen, mindenképpen. Tehát egy szakmai, abszolút a szakma dönt, de szerintem ez egy jó mérője a maga az egész borász berkekben a szakmai munkának az elismerése. Tehát én ezt szeretném majd kommunikálni is, tehát én hihetetlenül büszke vagyok, és ezt azoknak is tudatára kell majd hozni, akik esetleg most ezek a napokban nem értesülnek. Tehát ez úgy gondolom, hogy egy óriási érdem egy-egy borásznak, amit érdemes és kell is tudatni a fogyasztókkal.
Villány esetében ez milyen üzenetet adhat? Mi az az extra, amit által az év bortermelője személyed és a díj is adhat magának a borvidéknek?
A Villány úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó pozícióban van, és talán ő volt az első olyan borvidék, ugye, ahol kikerültek a magánborászatok, és nagyon nagy. Én úgy gondolom, én akkor még kis gyerekként úgy visszagondolván, tehát a Villány nagyon beindult, és nagyon ott volt, meg van is szerintem a mezőny elején, de hogy mondja a mondás is, tehát a jó bornak is kell cégé. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel most megint egy kicsit még jobban föl tudjuk eleveníteni a Villánynak a fényét, meg a hírnevét, és én úgy gondolom, hogy, és tenni is fogok ezért, én mindenkinek el fogom fogadni a meghívását, és én be fogok állni most egy dolgos sorba, és hirdetni fogom az igét, hogy igenis, Villány, Villány és Villány.
Maradjunk még akkor egy gondolat erejéig Villánynál, abban a tekintetben, hogy ha a borokra nézünk rá. Az utóbbi években, hát években talán nem, de hónapokban mindenképp egyre több és több helyen merül föl az, hogy a vörös borok most kicsit nehezebb helyzetben vannak talán, mint az elmúlt időszakban, ennek a hektikusan változó bordivatnak köszönhetően. Ezt mennyire tapasztaljátok, hogy élitek meg?
Igen, ez valóban így van. Én akkor tartok egy borászt jónak, hogyha mindig adaptálódik a piac elvárásaihoz. Tehát valóban így van, hogy egy kicsit kevesebb prémium bor készül, és több reduktív bor. De lehet, hogy pár év múlva ez megfordul. Tehát soha nem engedjük el a gyeplőt, legfőjebb egy kicsit másik irányba húzzuk. Tehát nekem a mai napig is a szívem csücske a nagytestű vörösbor. De ha csak azt szeretnék készíteni a virrányi borvidékről, akkor bezárhatnám a kapuimat. Tehát tudomásul kell venni, és figyelembe kell venni a fogyasztók elvárásait. És most igenis, sőt, a fehér borok felé tendálunk. Egyre több fehér szőlőt telepítünk. Villánynak is van egy villánysiklósi borvidék, egy siklósi része, ami világéletben fehér szőlőt termesztett, és mi is, én is a fehér borokat nagyon szeretem is, és egyre többet készítünk. Na a rozé az pedig egy örök nyertes kategória, akit mindig és mindenkor is Jolly Joker. Tehát jó magam is imádom, és én a trendi rozé párti vagyok. Tehát én igenis ugorjon ki belőle a gyümölcs, illatos legyen, friss savakkal, tehát a pohár, én egy illatomániás borász vagyok, ez Pálfi Tamás nyilatkozta rólam, aztán el is fogadta. Tehát én egy pohár rozénál, amikor beleillatolok, igenis egy dübörgő illatot akarok érezni, és akkor jöhet a kort. És hogyha az illat már nem olyan, már előítéletem van a bor felé.
És lezárva a beszélgetésünket, nézzünk kicsit előre, akár itt a borok mentén is. Mi vár most rátok, mi vár most villányra, hogyan tovább, milyennek látod akár az idei esztendőt termés tekintetében, mennyiség versus minőség?
Nálunk azért volt egy-két ültetvény, ahol a Pernod Spora megtizedelte az ültetvényeket, de a termelők java meg tudta védeni. Úgy gondolom, hogy kevesebb lett ugyan, de jó minőségben szüreteltünk, és egy kifejezetten jó év az idei. Tehát ezt értem alatta az illatos, reduktív borokat, a gyümölcsös vöröseket és a nagytestű vöröseket úgy szintén. Tehát remek nagytestű vörös borok születtek. Például minden évben nem készül nálunk Grandeur Merlot, idei évben készült. És nagyon jól sikerült, és már hordóban is van. Úgyhogy én úgy látom, hogy egy olyan év az idei, ami mögé oda lehet állni, és erről még beszélni fogunk sokat.
Az elmúlt percekben Günzer Tamás villányi borászt hallották, aki idén megkapta az év bortermelője kitüntetést. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen, hogy hallgattak minket. Hamarosan friss hírekkel jövünk Gál Márkkal. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc. További szép napot, viszont hallásra!